Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából már él a közösségi költségvetés.60.hu weboldal. Bán Mór, a Hunyadi regénysorozat írója volt a vendége a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Bemutatták a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programot a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Már él a közösségi költségvetés.60.hu weboldal. Pár kattintással könnyedén részt vehetnek a 60-iak a szavazáson. Összesen 100 millió forint értékben lehet így szavazni. Most 26 projekt van. Ezek között szerepel játszóterek fejlesztése, okos zebrák telepítése, biciklitárulók építése, fásítás, valamint színházi darabokra és filmvetítésekre is lehet voksolni. Ez idáig összesen 27 projekt valósult meg. Épült már ennek köszönhetően 60-ban két grund, Kölyök Aréna, kerékpártároló, okos zebra és csúszda is a strandra. Szavazni április 7-e és 27-e között a közösségi költségvetés.60.hu weboldalon lehet, vagy a levélben található szavazólapon, melyet kitöltve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata mellett elhelyezett urnába kell bedobni, valamint postai úton is visszaküldhető az önkormányzatnak 3060 Kossuth tér 2 címre. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Ebben a formában, ebben az esetben a 60-iak javasolnak nekünk projekteket, hogy szerintük mire lenne szükség a városban. Ezeket a projekteket a szakembereink kidolgozzák, beárazzák, és amelyek beleférnek a 100 milliós költségvetési
tehát ez
határba,
a keret most is. Igen.
Beleférnek a 100 milliós költségvetési határba, akkor azokról újra szavaznak a 60-iak.
Akkor szűkül a keresztmetszet.
Most jelenleg 26 projektötlet van ezen a szavazólapon, és április 7-től 27-ig lehet szavazni, addig lehet élni a lehetőséggel, és annyit még hagyd mondjak el a közösségi költségvetésről, hogy ez szintén a város életében egy sikertörténet. És hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor mi elindultunk ezen az úton, akkor nem sok településen volt még közösségi költségvetés. Valahol az elsők között voltunk. Aztán ugye minél többet csináltuk, annál népszerűbb lett, és most már ott tart a dolog, hogy volt egy felmérés, amikor nézték azt, hogy a közösségi költségvetésre hányan szavaznak lakosságszám arányosan. És ebben a felmérésben 60 volt a legaktívabb. Lakosságszám arányosan 60-ban szavaznak legtöbben a közösségi költségvetésben, és pontosan ezért egyre többen figyelik azt, hogy mi, 60-iak, hogyan csináljuk ezt, hogyan lehet ez a program sikeres, és hogyan tudnak tőlünk segítséget kérni olyan települések, ahol egyébként ezt beszeretnék vezetni, vagy már bevezették. Nagyon izgalmas időszak ez egyébként. Mert mi tudjuk, látjuk a 26 projektet, ugye itt van rajta a szavazólapon. De az, hogy a 60-iak hogyan, milyen erős sorrendet fognak felállítani a szavazataik alapján, az mindig a legvégéig kérdéses. Hm. És ilyenkor szinte hetente szoktuk nézni, hogy hogy áll a sorrend, és szoktak változni egyébként a helyek. Tehát tényleg ez egy érdekes, izgalmas időszak, és én szintén arra biztatok minden 60-it, hogy éljen a közösségi költségvetés lehetőségével, szavazzon a projektekre, és döntsünk együtt ebben a kérdésben.
Teltház és Vastaps fogadta Bán Mórt, a Hunyadi regénysorozat íróját a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban, ahol az alkotó beszélt a művek inspirációjáról, a megfilmesítés elképesztő fogadtatásáról, valamint a magyar középkori történelem gazdagságáról. Bán Mór a hallgatóságnak beszélt arról, hogy a regénysorozat megírását hosszú kutató munka előzte meg, amit megkönnyített a 15. századból fennmaradt gazdag magyar történelmi iratanyag is.
Nem először vagyok Miskolcon, több írósó találkozót volt szerencsém vendégként megélni, amiért nagyon hálás vagyok. Most az MCC meghívására érkeztem egy olyan beszélgetésre, ahol a regényeimről, többnyire a Hunyadi regényekről volt szó, és hát értelemszerűen a most futó tévésorozat is szóba került. Annak dacára, hogy tavaly a legsikeresebb könyvprodukció Lila Füredről szólt, a Lila Füredi palotaszállóról, de most erről nem beszéltünk, hiszen azért a figyelem középpontjában inkább a Hunyadi áll. Úgyhogy én mindig nagy örömmel jövök, mindig azt tapasztaltam, hogy rendkívül értő és érdeklődő közönség fogadja ezeket a témákat, és hát most sem kellett csalódnom. Azt gondolom, hogy azt most már íróként csodálatos érzés megélni, hogy nem megismertetni kell a könyveket, tehát aki eljön egy ilyen találkozóra, az döntő többségében már beleolvasott, vagy olvasta az egész sorozatot, ez egy egész más közeg így. Végtelen felemelő íróként én nagyon-nagyon élvezem, és nagyon boldog vagyok, hogy olyan közönség várt itt is Miskolcon, akik olvasták a könyveket, szeretik ezt a korszakot, fontosnak tartják, hogy ilyen típusú történelmi regények szülessenek. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, kiváló beszélgető partnerrel tudtuk ezt az estét végigvinni. És ha még egy gondolatot ehhez hozzáfűzhetek, én azt gondolom, hogy számomra lényeges célkitűzés volt a munkám kezdetén, hogy magyar történelem egy-egy korszakát megragadva, regényes formában elmesélve hívjam fel a figyelmet arra, a magyar olvasók figyelmét, hogy ezek csodálatos korszakok. Tehát oly gazdag a magyar történelem, és oly kevéssé ismerjük, hogy ez egy pazarlás, ez nem jól van, így millió külföldi regényt olvasunk, én magam is így jártam ezzel, és pontosan az a felismerés vezetett arra, hogy de hát miért nem ismerjük jobban a saját történelmünket, hiszen annyi hősünk van, annyi elképesztően izgalmas korszak, ami a magyar történelem mozaikként a szőttesét adja. Úgyhogy én neki láttam ennek a sorozatnak, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy most már azért, hát 2008-ban jelent meg az első kötet, most arra nyugodtan elmondhatjuk, hogy olyan óriási érdeklődést keltett a Hunyadi korszak iránt. De nem csak a Hunyadi korszak iránt, hiszen ennek a regény szériának a sikerét látva számos könyvkiadó kapott kedvet ahhoz, hogy hasonló vállalkozásba fogjon, és számos olyan történelmi regényíró kezdte el a munkáját, akik ma már sikeres, befutott szerzők, Trusz Béla, aki itt él Miskolcon, vagy Bóni Zsobi barátom, a Toldi szerzője, és még sorolhatnám. Tehát én nagyon örülök annak, hogy ilyen értelemben egy folyamatnak a talán fontos kiváltó oka, vagy kiváltója volt ez a regény széria, mert sikerült azt a nagyon triviális tényt bebizonyítani, hogy a magyar olvasókat nagyon érdekli a magyar történelem. Én olvasóként nagyon szerettem volna ilyen típusú történelmi regénysorozatokat olvasni, mint Robert Mernek a Francia História, vagy Drouon Elátkozott királyok, vagy hát már a magyar könyvpiacon egyre másra láttak napvilágot ilyen szériák, de én nem láttam a magyar történelmet feldolgozó hasonló sorozatokat, és nem értettem, hogy miért nem írnak ilyet a magyar írók. Hát addig bosszankodtam ezen, amíg neki láttam a Hunyadi sorozatnak. És hogy miért pont ez a korszak, hiszen elmondtam a előadás során, és ez szóba került, és én ezt nagyon fontos tényezőnek tartom, hogy a magyar történelem olyan gazdag, hogy bármelyik évszázadához nyugodtan nyúlhat egy szerző, tele van csodálatos történetekkel, felemelő, sokszor torokszorító, tragikus pillanatokkal, de nagyszerű történetek ezek. De hogy mégis, ugye, amikor egy családregény is egyben, tehát egy három nemzedékes nagy családregény, ami engem vonzott különösen, hogy itt tulajdonképpen egy család életén, belső dinamikáján, történetén keresztül kirajzolódik a középkori magyar királyság teljes freskója elénktárul. Engem ez nagyon érdekelt.
Sajtónyilvános eseményt szervezett tegnap a Nemzeti Örökség Intézete a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában. A Nemzeti Emlékezet pedagógiai program keretében állami támogatással juthatnak el középiskolás diákok és pedagógusok a csatlakozott intézményekbe. Nyíri Péter, a múzeum igazgatója sikeresnek látja a programot, amely segítségével a diákok szélesköre megismerheti intézményüket, kiállításaikat és múzeumpedagógiai tevékenységüket.
Nagyon örömmel fogadjuk azokat a programokat, amelyekben az állam támogatja a diákok ideutazását, és még a jegyvásárlást is, mert azt tapasztaljuk, hogy ha ez a feltétel megvan, akkor nagy örömmel érkeznek a fiatalok, és a pedagógusok is örülnek annak, hogy meg tudják látogatni a történelmi emlékhelyeket. Tudnélik, ennek a programnak az a célja, hogy a magyarországi történelmi emlékhelyekre a hetedikesek, nyolcadikosok, kilencedikesek, tizedikesek és a tizenegyedikesek eljussanak, meglátogassák a történelmi emlékhelyeket, megmerítkezzenek abban, amit ezek a történelmi emlékhelyek kínálnak, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vegyenek részt. Nagy örömmel jöttek ide a fiatalok, nekünk különleges adottságunk is van, egy 5,5 hektáros kertben vagyunk, tehát szabadtéri programot is tudunk kínálni, úgyhogy a visszajelzések eddig nagyon jók, és hát várjuk a további csoportokat. Az elsődleges cél, hogy megismerjék a történelmi emlékhelyet, de nem csak a maga fizikai valóságában vagy környezetében, hanem itt az eszmei szellemi tartalmat is meg kell ismertetnünk, azt, hogy eszmeileg mi történik itt, milyen üzenetet tudunk mi átadni a jelenkornak és az utókornak, hiszen itt mi Kazinczy Ferenc örökségét ápoljuk, és bizony Kazincibe bizonyította, hogy minden nehézség ellenére egy kis helyen is lehet szolgálni a közjót, lehet tenni a hazáért. Ez a fontos erkölcsi üzenet benne van a mi múzeumpedagógiai foglalkozásainkban, a kiállításainkban és a rendezvényeinken, hiszen az oktatásnak, nevelésnek van három alappillére, az egyik a műveltséggyarapítás, itt gyarapítatják a fiatalok a műveltségüket, hiszen megismerkednek nem csak Kazinczy életével, hanem a korszakkal, nem beszélve arról, hogy mi a magyar nyelv csodálatos világába is bevezetjük őket. Aztán van a kompetenciafejlesztés, mi tudatos nyelvhasználatra biztatjuk a fiatalokat, és ott van az erkölcsi érzelmi nevelés, amely legalább annyira fontos, mint az előző kettő, tehát meg kell nekünk mondanunk azt, hogy miért jelentős hely, szép halom a magyar művelődés történetben, nem csak a múltban volt az, hanem a jelenkorban is. És kapnak múzeumpedagógiai foglalkozást a fiatalok, amikor megismerkednek a korszakkal és az anyanyelvvel.
Dr. Ringert Csaba, a Nemzeti Örökség Intézetének kulturális igazgatója beszédében elmondta, a program segítségével élményt akarnak adni a diákoknak és pedagógusoknak, mind a mellett pedig a nemzeti tudat erősítését tűzték ki célul.
Pontosan az volt a cél, hogy kint az emlékhelyeken, a nemzeti és történelmi emlékhelyeken a gyerekek saját maguk tapasztalják meg, úgynevezett, így csak így hívjuk, hogy nem formális tanulási környezetben, tehát az iskolán kívüli környezetben a történelmet és mindazokat az eseményeket, amelyeken keresztül a magyarságot, az afiasságra nevelést, a nemzeti identitásra nevelést biztosítani tudjuk, és ezáltal úgy gondoljuk, hogy minden gyermek a későbbiekben szívesen látogat majd el ezekre az emblematikus helyekre. Azt gondolom, hogy érföldkőhöz érkeztünk, hiszen úgy látjuk, hogy a program sikeressége, amit büszkén is mondhatunk, már közel 100 000-en vettek részt ebben a programban az országban, arra ösztönöz minket, hogy tovább is biztosítsuk ezt a gyerekek számára, és hát éppen ezért a Nemzeti Örökség Intézete mindent elkövet annak érdekében, hogy a következő esztendőkben is ez tovább folytatódhasson, és adott esetben akár több szereplő is csatlakozhasson majd ehhez a programhoz. Nagyon bízunk benne, hogy a tanév végére akár 130 000-et is elérheti azoknak a tanulóknak a száma, akik részt vehetnek, és pedagógusoknak a száma, akik részt vehetnek ebben a programban.
Regionális híreink végén az időjárásról. A vastagabb felhőtakaró délfelé elhagyja ugyanaz országot, de mögötte erőteljes lesz a felhőképződés. Emellett északnyugat felől délután növekszik, néhol vastagszik is a fátyol felhőzet. Elszórtan fordulhat elő zápor, északkeleten hózápor, hódara is. A keleti tájakon egy-egy helyen megdörrelhet az ég. Az északira, északnyugatira forduló szél szinte országszerte megerősödik. Az északnyugati és északkeleti tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű, de az északkeleti területeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Már csak egy hét van a gépjárműadó befizetésére. 2024-ben 2300 helyszínen közel 108 ezer önkéntes több mint 800 tonna szemetet gyűjtött össze egyetlen hét alatt Magyarországon a Teszed akció keretein belül. Ajándékkoncertjegyet kapnak Magda Dávid orgonaművész és Vizsolya Lívia fagottművész előadására a Heves megyei víradók. Ezek a mai adás témái, most mondom a részletek. Kerülje el a sorbonállást a gépjárműadó hajrájában, fizessen pillanatok alatt, vagy kérjen automatikus részletfizetést, mindössze néhány koppintással a NAV mobil van. A hivatal most egy rövid közérthető kisfilmmel is segíti az alkalmazás első használatát és az appos fizetést. Az adót április 15-ig kell rendezni. A részletekről dr. Paskúné Pifko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A személyjövedelemadó bevallással és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek miatt idén tavasszal is megnövekedett a forgalom a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatain. Április első hetéig 80 ezerrel többen, csaknem 610 ezeren jelentek meg személyesen a kirendeltségeken ügyet intézni. Ugyanakkor az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető a NAV-nál. A NAV mobil applikáció letöltésével például elkerülhető a sorbanállás az ügyfélszolgálatokon, szükségtelen csekket kérni, hiszen egyszerűen kényelmesen akár otthonról megfizethető az adó. A NAV mobil alkalmazás elérhető és letölthető a Google Play és az App Store alkalmazásáruházakból. A NAV a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon egy kis filmet is közzétett, amelyen keresztül lépésről lépésre bemutatja a NAV mobil applikáció letöltését, az első használatot, a fizetés folyamatát, illetve az automatikus 5 havi részletfizetési kérelem benyújtását is azoknak, akiknek nehézséget jelent az adó egyösszegű kiegyenlítése. A NAV mobil applikáció egyébként nem csak az egyszerű fizetést támogatja, hanem ellenőrizhető vele az adószámla, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai, és sok más hasznos információval, kalkulátorral, adatbázissal is segíti az adózást. Hogyan rendezhető még a gépjárműadó? A NAV mobil applikáción túl, akinek van Ügyfélkapó Plusz azonosítója vagy DAP alkalmazása, a gépjárműadó határozatban szereplő linkre kattintva, illetve az ügyfélportálon, az ÜPON keresztül is fizethet. Minden autós választhatja az egyszerű banki átutalást is, ezt a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlaszámra kell megtenni. Viszont lényeges az átutaláskor, hogy a közleményrovatban nem a rendszámot kell feltüntetni, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni. Csekken is befizethető az adó, természetesen csekk telefonon a NAV infóvonalán igényelhető, a 1819-es telefonszámon. A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, az adómentességekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 95. számú információs füzetből lehet bővebben tájékozódni.
2024-ben 2300 helyszínen közel 108 ezer önkéntes több mint 800 tonna szemetet gyűjtött össze egyetlen hét alatt Magyarországon a Teszed akció keretein belül. A legaktívabbak sorában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a negyedik helyen végzett. Dr. Rajsz Anikó államtitkárt hallják.
2300 helyszínen gyűjtöttünk hulladékot, és több mint 860 tonnát gyűjtöttünk össze, ami egy tehetős szám, hogyha ugye megcsináljuk a matematikai számításokat, az azt jelenti, hogy fejenként majdnem 8 kg szemetet szedtünk össze átlagosan országszerte. Itt ugye tényleg azt kell látni, hogy kézzel szedjük, és minden olyasmit szedünk csak össze, ami háztartási jellegű hulladék. Tehát ez az akció nem szól az akkumulátorok, az ágymatracok, az elektronikai berendezéseknek az összegyűjtéséről. Hogyha valaki, mert ez is előfordulhat, ilyennel találkozik, akkor azt nem a Teszed akció keretében fogjuk elszállítani, hanem érdemes használni a hulladékradar applikációt, és azon az úton bejelenteni a kormányhivatalok számára, hogy találtak ilyen típusú hulladékot. Ebben az akcióban csak az szedhető, ami biztonságosan kézzel szedhető, zsákban gyűjthető, és aztán elszállítható. Örömmel mondhatom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igen előkelő helyen van az országos listában. Le van vármegyékre lebontva, tudjuk a résztvevőknek a számát, úgyhogy igen elől helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, mind a résztvevők számát tekintve egyébként, mind pedig magát az összegyűjtött zsákokat tekintve, sőt, olyan városról is tudunk a vármegyében, ahol nem csak minden századik ember, mint átlagosan Magyarországon, hanem minden tizedik ember csatlakozott ehhez az akcióhoz. Úgyhogy valójában azt kell mondanom, hogy köszönet illet mindenkit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, különösen azért, hogy részt vettek tavaly is ebben az akcióban is, remélem nem lesz ez másként idén sem. A hulladéknak valójában oda kellene kerülnie, mert eleve oda kellett volna kerülnie, ahol megfelelően lehet ártalmatlanítani, ahol nem okoz továbbiakban már veszélyt sem ránk, sem a környezetre nézve. Úgyhogy ez a módja a hulladékszedésnek azért nagy segítség, hiszen már a szállítást is megszervezzük, tehát valójában jó helyre kerül utána, a megfelelő helyre kerül a hulladék.
Az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium is csatlakozott az országos Teszed mozgalomhoz, ahogy az igazgató Rázsi Botond nekünk elküldte a programokat. Azt látom, hogy szinte a hét majdnem minden napján részt vesznek a diákok ebben a programsorozatban. Miért gondoltátok, hogy csatlakoztok hozzá?
Úgy gondolom, hogy egy gimnazista diák számára is nagyon fontos az, bár itt már ugye idősebb diákok, hogy környezettudatosságra neveljük őket, megmutassuk nekik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fontos szempontokat, amit utána majd felnőttként is szem előtt fognak tudni tartani, és esetleg saját gyerekeiknek is tovább tudják adni. Ennek az egyik legegyszerűbb módja az, hogyha bevonjuk őket olyan akciókba, amikkel tényleg kézzelfoghatóan meg tudják tapasztalni, hogy mi az, hogy a környezetvédelem és a szemétszedéshez való csatlakozás, a Teszed programhoz való csatlakozás ennek ami a legegyszerűbb módja, ami tényleg most itt van előttünk, benne is vagyunk a kerés közepében. A gimnáziumunk a városnak a szélén helyezkedik el, mezőgazdasági területek, szőlészetek vannak a közelünkben, és azt tapasztaltuk a önkormányzattal egyeztetve, hogy ezeknek a területeknek a szélén nagyon sok szemetet raknak le, ismeretlenek, és mivel ez közel van az iskolánk, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor ezeket számoljuk föl. Megjelöltek számunkra az önkormányzat munkatársai helyeket, és oda a diákok kimennek, és a programtól igényelt eszközök segítségével, zsákokkal, kesztyűkkel ezeket összeszedik. Tulajdonképpen tegnap a legfőbb gócpontoknak a felszámolása megtörtént, ami az iskola közelében van, de úgy döntöttük, hogy megyünk tovább, tehát itt a környező utcákat is akkor kicsit rendbe szedjük, tehát a szemetet összeszedjük, illetve hát a kicsit igyekszünk távolabb is menni. Ezt úgy csináljuk, hogy minden osztály egy-egy órában, tehát egy lyukas órájában, vagy testi óra keretében megy ki, és ez is ilyen szempontból jó testmozgás, és képpen igyekszik minden osztály részt venni ebben a programban.
Igen, ahogy láttam ezt a beosztást, tehát ugye a keddi napon már túl vagytok, ma ugye folyamatban van így a beszélgetésünkkel egyszerre, és ugye még csütörtökön is lesz szemétszedés, tényleg egy rövid reflektálás. A diákok mit szólnak ehhez a programhoz? Tehát azért együtt vannak közösen, nyilván most azt, hogy szemetet kell szedni, az más kérdés, de alapvetően lelkesek, tehát csinálják?
Igen, igen, igen. Hát már nagyon sok személy gyűlt össze, és persze ki szeret szemetet szedni úgy magától. Tehát nyilván nem, ez nem egy népszerű program, de szerintem ők vannak annyira tudatosak, hogy megértsék ennek a fontosságát, és egy kicsit más, ugye kilép a komfortzónából, kicsit más gondolkodásmóddal közelítve a dologhoz, és látva a munkáknak az eredményét, hogy milyen szép lett, direkt kértem őket, hogy fotózzák le, hogy ilyen volt, ilyen lett, és hasonlítsák össze az eredményt azzal, amilyen állapotot tapasztaltak. Ez biztos, hogy a program végeztével örömmel fogja őket eltölteni, és úgy fogjuk gondolni, hogy ezt érdemes volt végig csinálni.
Jó munkát kívánok nektek a mai napra, meg még holnapra mindenképp. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyszerű kezdeményezés, nevelő és környezettudatos szempontból, meg hát tényleg példamutatás részedről is, hogy ebbe csatlakoztál a diákoknak, úgyhogy Rázsi Botond, gratulálok és köszönöm. Különleges felkérést kapott az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete és a Rehaboldog Bozi Erika kutyakiképzőtől. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete egy különleges kutyaasszisztált véradás szervezésére. A programhoz kapcsolódóan a véradók nyereményjátékon is részt vesznek, és ajándékkoncertjegyet is kapnak Magda Dávid orgonaművész és Vizsai Lívia fagottművész előadására. A zenei programról Magda Dávid nyilatkozott rádiónknak.
Nagy szeretettel várunk mindenkit most pénteken, április 11-én 18 órakor az Egri Evangélikus templomba, ahol is egy nagyon különleges alkalomból rendezünk meg egy jótékonysági koncertet. Maga a jótékonysági koncerttel az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületét szeretnénk támogatni, és ez a program, ez a koncert, ez a kutyaasszisztált véradáshoz kapcsolódik, amit a Vörös Kereszttel és Bozi Erika Rehaboldog kiképzővel együtt szerveznek. Ehhez társultunk mi is, és szeretnénk tehát ennek az egyesületnek némi anyagi segítséget adni. A koncert nagyon érdekesen épül fel. Egyrészt abból a szempontból, hogy orgona és fagott fog megszólalni. Orgonát és a fagottot állítottuk egymás mellé kamara produkcióba, és hát emellett nagyon érdekes a műsor is, hiszen nem szokványos, hogy klasszikus zenék mellett igyekeztünk egy-két olyan művet is választani, vagy olyan szerzőt, akiknek filmzenei műveik is vannak. Tehát például, hogyha a Vangelisnek a nevét megemlítem, azt mindenki ismeri, vagy Astor Piazzollát, Ennio Morricone-t. Tehát ezeknek a szerzőknek egy-egy olyan zenéjével is próbálunk majd kedveskedni a közönségnek, akik természetesen bárhonnan és bármilyen korosztályból érkezhetnek. A koncertnek a meghallgatásához szükséges 2000 forintos adományjegy, azt annak megvásárlása két módon történhet. Az egyik úgy, hogy az Egri Turinform jegyirodába mennek és megvásárolják, vagy pedig a koncert előtt közvetlenül, tehát 18 óra előtt, tehát körülbelül egy 17:30-tól már fogadjuk a közönséget, mert ott a helyszínen is megvásárolhatók majd a jegyek.
Ha jól tudom, akkor ugye akik elmennek vért adni, ők ajándékba kapják a jegyet.
Így van, akik ezen a véradásos programon részt vesznek, ehhez kapcsolódóan kapnak egy ajándékjegyet, és így ők úgymond ingyenesen tudják meghallgatni ezt a koncertet, amint tehát klasszikusok és filmzenék is fognak majd szerepelni.
Kik lépnek fel ez alkalommal?
Igen, ezt nem mondtam. Én ugye egri származású vagyok, ahogy a Vizsai Liviának, fagott művész kollégámnak is van egri kötődése, és már mi tavaly adtunk egy közös, nagyon nagy sikerű koncertet a Cister templomban, így most ismételten egy új műsorral próbálunk kedveskedni az egri közönségnek, tehát én, jó magam, Magda Dávid és Vizsai Lívia fagott művész fogunk muzsikálni ezen a koncerten.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápa dolgozik a lábadozása idején is, és találkozott Parolin bíborossal, közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 8-án. Kiemelték, Ferenc pápa több mint két hete a Szent Márta házban lábadozik. A fertőzés továbbra is fennáll, de lassan javul a pápa állapota. Jó hangulatban van, folytatódnak a gyógykezelések és a gyógytorna. Ferenc pápa állapota stabil, enyhe javulás tapasztalható a mozgás és a légzése terén, valamint a hangjában. Ez már vasárnap is érzékelhető volt, amikor a téren jelenlévő 20 000 hívő nem csak láthatta a pápát, de meg is hallgathatta rövid üdvözletét. Szép vasárnapot mindenkinek, köszönöm szépen! A fertőzés a tüdejében még mindig jelen van, de lassan javul az állapota, emelték ki. Védett körülmények között lábadozik a Szentatya, a gyógykezelés nem állt még le, a pápa mindig az őt segítő orvosok által előírtak szerint cselekszik. A Szentszéki Sajtóközpont kiemelte, Ferenc pápa élete nyugodt ritmusban zajlik. Pihen, imádkozik és minden reggel szentmisét koncelebrál a második emeleti kiskápolnában, majd elintéz néhány telefonhívást, mint például a szokásos videóhívást a gázai plébániával, dolgozik a dikasztériumokkal telefonbeszélgetések és dokumentumcsere által tartja a kapcsolatot. Még mindig nincsenek információk a nagy hét alkalmairól és a pápa esetleges jelenlétéről a Szent Három nap szertartásain. Erről az adott pillanatban lesz majd döntés, írják. Lehetséges azonban, hogy az elkövetkező napokban néhány részletre fény derül. Olvasható a Szentszéki Sajtóközpont április 8-án kiadott tájékoztatójában. A Szentatya áprilisi ima szándéka. Imádkozzunk, hogy az új technológiák használata ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat, tartsa tiszteletben az emberi méltóságot, és segítsen megoldást találni korunk válságaira. Ferenc pápa ehhez kapcsolódó videóüzenetét április 1-én tették közzé. Kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, hogy felfedezzük, mi az, ami igazán számít. Testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Ez a magva Ferenc pápa üzenetének, amely az áprilisi imaszándékot kíséri az új technológiák használatáról, s amelyet még azelőtt vettek fel, mielőtt bekerült volna a római Gemelli klinikára. Mennyire szeretném, ha kevesebbet néznénk a képernyőkre, és többet néznénk egymás szemébe, hangsúlyozta a Szentatya. Ha több időt töltünk a telefonunkkal, mint az emberekkel, akkor valami nincs rendben. A képernyő elfeledteti velünk, hogy mögötte valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. Igaz, hogy a technológia annak az intelligenciának a gyümölcse, amelyet Isten ajándékozott nekünk. De jól kell használnunk, nem lehet csak egyesek javára fordítani, míg másokat kizárunk belőle. Mit kell tehát tennünk? A technológiát az egység, nem pedig a megosztás céljára kell használni, emelte ki Ferenc pápa, majd hozzátette. Segíteni a szegényeket, javítani a betegek és a fogyatékkal élők helyzetét, gondjainkba venni közös otthonunkat. Arra kell használni, hogy testvérként találkozzunk egymással. Amikor egymás szemébe nézünk, akkor fedezzük fel azt, ami igazán számít. Hogy testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Emelte ki Ferenc pápa. Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudásmegosztásra a Bársony János római katolikus általános iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytathassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. A részletekről Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja tájékoztat.
Én 5 éve vagyok a Naphimnusz Egyesület tagja, ugye a Naphimnusz Egyesületnek az a teljes neve, hogy Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, és 1 éve vagyok az elnökségi tagja, és egy pályázatnak köszönhetően, amit a Teremtésvédelmi Kutatóintézeten keresztül nyertünk el, most lehetőségünk nyílt arra, hogy 15 vidéki helyszínre ellátogassunk, és igazából 2 célt próbáljuk megvalósítani. Egyrészt egy hálózatosodás, tehát hogy a helyi teremtésvédőkkel szeretnénk találkozni személyesen, szeretnénk velük beszélgetni, kapcsolatot kialakítani. Valójában azért is, mert ugye a főváros centrikus országunkban minden a fővárosban van, és most azt szeretjük volna, hogyha egyszer nem a vidékieknek kell eljönni a Budapestre, hanem Budapest megy a vidékre. Tehát, hogy szerettük volna itt tényleg a helyi teremtésvédőket meglátogatni. Másrészt meg ugye a Laudato Si enciklika kiadásának 10. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A Laudato Si enciklika az mondhatom, hogy így az Egyesületnek meg a Teremtésvédelemnek a bibliája, nagy könyve. Ugye szól a teremtett világ védelméről, a krízis jelenségeiről, a környezet és társadalmi válságnak a jelenségéről, az okairól. Ez egy gyönyörű, aki nem ismeri ezt, szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon könnyen olvasható, fantasztikus egy munka. Na és a Laudato Si enciklika 10. évfordulóját is szerettük volna megünnepelni, és szerettük volna azt katalizálni, hogy ezt vidéken minél többen ünnepeljék meg. És ezért ezt a Teremtésvédelmi Kutatóintézet által juttatott pályázatot, ezt erre a célra használtuk fel, hogy 15 vidéki helyszínt meglátogatunk, és akkor ezt kértük, hogy ezek a vidéki helyszínek egyrészt adjanak otthont a teremtésvédők helyi találkozójának, másrészt szervezzenek egy Laudato Si 10. évfordulós ünnepet. És ez van most itt Miskolcon, a Bársony János Általános Iskolában. Egy órás, ilyen szűkkörű találkozónk van a környékbeli iskoláknak a teremtésvédelmi referenseivel, és a Laudato Si 10. évfordulójára emlékezünk, és ennek örvén volt már faültetés, egy ilyen iskolai flashmob, és egy remek kis interaktív érzékenyítő foglalkozás. Mondhatjuk azt, hogy a teremtésvédelem a környezetvédelemnek a keresztény megfelelője, de ez azért így egy leszűkítő értelmezés. Ugye a teremtésvédelem alapgondolata az az, hogy ezt a teremtett világot az ember, az emberiség ajándékba kapta a jó Istentől. Mi is része vagyunk a teremtett világnak, nem állunk azon fölül, azon kívül, és ugye egyre több a teremtett világban a válságjelenség. Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi válságjelenségeket is látunk, ugye mérhetetlen szegénység, kitaszítottság van jelen az életünkben, vagy az embertársaink életében. Egyre nagyobb a különbség a nagy luxusban élők és a nyomorban élők között. Ez, hogyha engedjük, akkor ez így nagyon szíven tud ütni. És egyre több a természeti válságjelenség is, és most már ugye biztosan látjuk, hogy túlhasználjuk a világot. Egyszerűen azzal az életmóddal, ezzel a fogyasztói életmóddal mindent meg akarunk szerezni, türelmetlenek vagyunk, itt és most akarunk mindent, fogyasztani akarunk, és azért akarunk valószínűleg fogyasztani, mert már nem Isten, nem a másik ember iránt érzett szeretet. Tehát összességében nem a szeretet tölti ki az életünket, és ezt a hiányt akarjuk betömni a fogyasztással, és túlhasználjuk az erőforrásokat. Az erőforrások kimerülnek, a talaj kimerül, klímaválság van, biodiverzitás összeomlik, a fajok kipusztulnak, tehát hogy nagyon sok a természeti, környezeti válságjelenség is. És valójában a teremtésvédelem az arra akar rámutatni, hogy ennek a sok-sok-sok válságnak egyrészt mind emberi oka van, gyakorlatilag egységes az oka, és ez erkölcsi jellegű, ez morális jellegű oka van. Az, hogy túlzottan magunkat helyezzük a középpontba.
Az Új Színház saját szervezésű fesztiválját, a 8. Keresztény Színházi Fesztivált 2025. április 6-a és 11-e között rendezi meg. A közönség nagyszabású eseménysorozattal, sokszínű műfaji változatossággal találkozhat. A fesztivál vasárnaptól péntekig két színpadon és galériájában várja a közönséget. Kárpáti János, a Betlehemi csillag emlékezete, Szakrális geometria című kötetének bemutatója az Egri-Eseki Palota turisztikai és látogató központban lesz 2025. április 10-én, csütörtökön 17 órakor. A szerzővel Vargarita építész beszélget. Angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyúnási alkalmat először szervezi meg Eger, Lajosváros, Füzesabony, Kápolna, Maklár plébánia. A bűnbánati és imaest egyik jellegzetessége, hogy Szent Gyónást, megőrizve a személy és diszkrét jellegét, közösségi élményé teszi, ahol sokan tapasztalhatják meg egyetlen este alatt Isten bűnbocsájtó jóságát. Négy plébánia papjai várják a gyónókat, azokat is, akik rendszeresen élnek a bűnbocsánat szentségével, és azokat is, akik már régebb óta nem voltak gyónni. A bűnbánati liturgia után a gyónási lehetőséggel párhuzamosan csendes szentségimádás lesz imákkal és énekekkel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit április 9-én szerdán 17 és 18 óra között a Detki templomba, 18 és 19 óra között pedig a Kápolnai templomba. Április 11-én pénteken 16 órától a Lajosvárosi templomba, április 12-én szombaton 16 óra 30 perctől Fizesabonyban a Telepi kápolnába, 17 óra 30 perctől a Falusi templomba. Keresztutat végeznek Vívitányban a Kálvária dombon április 11-én 15 órai kezdettel, majd 16 órától Szent Mise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Az Egri Bazilikában a nagybőjti lelki gyakorlatot Szabó László gönci plébániai kormányzó, a bazilika egykori káplánja tartja április 11-én, 12-én és 13-án a 18 óra 30 perckor kezdődő Szent Misében. A Nyíregyházi 32. Városi Keresztút április 12-én 14 órától lesz. A Seregi István papi szociális otthon kápolnájában kezdődik a keresztút, és a temető főbejárati ravatalozójában ér véget. A Mindszent Karizma közösség tagjai szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt április 12-én szombaton a 8. közösségek regionális karizmatikus találkozójára. Helyszín Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola, Mádai utca 2. 8 órától 9 óra 15 percig az érkezés és a regisztráció időszaka van. 9 óra 30 perckor köszöntő hangzik el. 9 óra 45 perctől Csiszér László vezet a dicsőítést a zenekarával. 11 óra 15 perctől Legyetek Szentek címmel Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános tart tanítást. 12 órától ebédszünet lesz. 14 órától műhely előadások hangzanak el. 15 óra 45 perctől 17 óra 15 percig szentségimádás és közbenjáró imaszolgálat lesz. A Szentmise 17 óra 30 perckor kezdődik, melyet főtisztelendő Lóci Tamás atya mutat be. A hozzájárulás a találkozóhoz 3500 forint, mely összeg tartalmazza a böjti ebédet és egy váltáskát. Kérik a közösségek vezetőit, hogy a hozzájárulás összegét közösségenként a helyszínen, a pénztárnál készpénzben fizessék be. A találkozóval kapcsolatban érdeklődhetnek és információt kérhetnek Juhász Gelencsér Anettől a 0670 933 80 26-os telefonszámon, vagy a karizmatikus találkozó @gmail.com e-mail címen. Idén is lesz hagyományos Egedhegyi keresztút Egerben április 12-én szombaton. A Dobótéri gyülekező a Minorita templom bejáratánál várja a túrával egybekötött lelki programra érkezőket. A 9 óra 30 perckor kezdődő keresztutat rossz idő esetén is megtartják rövidített útvonalon. Zarándokutat tisztítanak meg az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának munkatársai. Az egyetem könyvtárosai április 12-én szombaton a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért 2025 akcióhoz csatlakozva a Mária út Egri környékét tisztítják meg. A Heves vármegyén áthaladó út megtisztításával a Tittel Pál könyvtár munkatársai több jó ügyet is szolgálnak. A téli időszakban felhalmozódott hulladék eltávolításával segítik a csíksomjói búcsúra igyekvő zarándokok útját. Cselekvően hozzájárulnak a kulturált és tiszta környezet megteremtéséhez, bizonyítva, hogy szívügyük a környezetvédelem. Aki szívesen csatlakozik a könyvtár kezdeményezéséhez, megteheti. Április 12-én szombaton 9 órakor az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem C épületétől indul a szemétszedő akció a Mária úton. Húsvéti családi kézműves foglalkozás lesz a Lajosvárosi Találkozások Házában Egerben április 12-én szombaton 10 órától 13 óráig. Az Abasári Passiót a Szent Péter és Pál apostol templomban április 12-én 19 órától tekinthetik meg az érdeklődők. a passiót előadják a Sári Passió közösség tagjai. Ajakon városi keresztút lesz, mely a Takács keresztől indul és a temetőig tart. Az időpont április 16-a, nagy szerda, 17 óra. Elindult a regisztráció az idei Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program közösségi oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Berecz Renáta, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Nirmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A Hajdú-Bihar vármegyei Rácz kickboxing team 4 versenyzővel vett részt az általános és középiskolás kickbox diákolimpia országos döntőjén Békés Csabán. Gála műsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. Futballisták, edzők vehettek át elismerést a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg területi igazgatósága által rendezett hagyományos díjátadó ünnepségen, de díjat kapott az elmúlt évben legjobbnak választott játékvezető is. Ezúttal is úszással emlékeztek meg a Vízvilágnapjáról Miskolcon, a Kemény Dénes sportuszodában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Hajdú-Bihar vármegyei Rácz kickboxing team 4 versenyzővel vett részt az általános és középiskolás kickbox diákolimpia országos döntőjén Békés Csabán. Első nap a formagyakorlat versenyszámok zajlottak le, majd másnap a küzdelmi szabályrendszerek mérkőzéseire került sor 6 tatamin a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban. A Kabán és Nádudvaron edzéseket tartó klub mind a 4 versenyzője érmet szerzett a rangos eseményen. Fazekas Ambrus Dániel a késő estig elhúzódó viadalon végig kiválóan versenyezve a dobogó legfelső fokára állhatott fel, és diákolimpiai bajnokként térhetett haza. Gála műsorral ünnepelte a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, hogy az iskola 10 éve kapta meg a Sakkpalota program referencia intézménye címet. A program lényege, hogy a pedagógusok a sakk alapjait, lépéseit, logikáját használják fel a tanítási órákon. Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgatót hallják.
Ennek segítségével tanítjuk meg a gyerekeket alsó tagozatban írni és olvasni, játékosan. Minden tanórára beépítjük ezeket a sakkolóta foglalkozásokat. Tehát nem csak matematika és magyar órán, hanem ugyanúgy a környezetismeret órán, ugyanúgy egy énekzene vagy egy technika órán is találkoznak ezekkel a sakkbábokkal. Alsó tagozatban ugye megismerik a sakkbábokat a tanulók, megtanulnak vele tanulni. Kihangsúlyoznám, hogy nem sakkozni tanulnak, hanem sakkal tanítunk. Felső tagozatban ezt folytatjuk, ugyanúgy a magyar történelem természetismeret órán alkalmazzuk ezt a módszertan. Játékosan tanulnak, ami azt jelenti, hogy szinte észre sem veszik, hogy fejlődik a logikus gondolkodásmóduk, a stratégiai gondolkodásuk, és olyan képességekre és készségekre tesznek szert, ami az életben is hasznos. Megtanulnak felelősen gondolkodni, megtanulják azt, hogy a kudarc elviselése az az életnek a velejárója.
Most pedig Kírják Róbertet, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Sakkszövetség elnökét hallják.
A sakk nagyon sokat hozzátett a gondolkodásomhoz, nagyon sok mindenben formálta a személyiségemet, és talán nagyon sok mindent köszönhetek is a saknak. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minél több fiatal megismerkedjen ezzel a különleges játékkal vagy sporttal. Biztos vagyok benne, hogy egész életükre szóló segítséget kapnak.
Futballisták, edzők vehettek át elismerést a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg területi igazgatósága által rendezett hagyományos díjátadó ünnepségen, de díjat kapott az elmúlt évben legjobbnak választott játékvezető is. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
A 10 kategóriából 7-8 kategóriát első körben a versenybizottságunk szokta összeállítani és igazából dönteni, a megyei elnökségnek is van beleszólása, illetve azért van egy-két olyan kategória, amit elnök úrral közösen szoktunk azért dönteni, hiszen azért talán mi látjuk a legjobban az év aktíváját, vagy a megye labdarúgásáért díjat, hogy ki érdemli meg. Az egyik legnagyobb amatőr labdarúgással rendelkező megye vagyunk továbbra is az országban. Budapestet is, ha Pest megyét kivesszük, akkor egy Győr-Moson-Sopron megyével közösen nálunk van a legtöbb csapat, felnőtt, utánpótlás szinten a legtöbb igazolás, ugye közel 12 ezer játékengedélyt adunk ki egy bajnoki évben, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy azért a legtöbb kategóriába nem csak azok érdemlik meg, akik itt most díjazunk és kiválasztunk, hanem azért igen nagy fejtörést okoz egy-egy kategóriában megnevezni a legjobbat.
A vármegye labdarúgásáért végzett több évtizedes munkájáért Vég Endre, a Vámos Oroszi KSE elnöke részesült elismerésben. Most őt hallják.
1980 óta voltam igazolt labdarúgó, 84 terül megyekettes, megyegyes játékos is voltam Nyírbátorba, Debrecenbe, majd hazakerültem Vámosoroszba, és 1990 től, aki lehet, hogy nem tudja senki, március 20-ától a Vámosoroszi KSE-nek az elnöke lettem. Itt elvileg 9 évet töltöttünk a megye harmadosztályban, felkerültünk 1999-ben a megyekettő osztályba, és akkor Cséke Laci, a Jánkmajtisi volt polgármester, volt előttem a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei labdarúgó szövetségnek a vezetőségi tagja, és én elvileg őt követtem ezen a poszton 2012-ig, és közben voltam az MLS-nek küldöttje, a megyei másodosztályú csoportnak a küldöttje, úgyhogy elég hosszú ideje vagyok a megye labdarúgásába.
Ezúttal is úszással emlékeztek meg a vízvilágnapjáról Miskolcon, a Kemény Dénes sportuszodában. A rendezvényen jelen volt Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is. Most őt hallják.
Nem először vagyok itt Miskolcon, decemberben volt az Úszó Nemzetprogram hídprogram kapcsán. Itt volt több mint 100 gyerek, akit aztán a Magyar Úszósport le is igazolt, úgyhogy több egyszer már itt járok, és annak idején, amikor épült a úszoda, akkor is végeztem bejárást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon jó felépítésű, funkcionális, nem túl nagy, nem túl kicsi úszodába járatunk. És ma itt vagyunk 322 versenyzővel. Következő két napban megnézhetjük, hogy hol tartanak a felkészülésben. És hogy elmondtam a beszédben, hogy akkor lehet mindenki magával elégedett, hogyha a legjobbját nyújtva, egyéni csúcsot döntve, fog hazatérni a versenyről, hiszen sokan állnak fel a rajtkőre, és nem tudjuk, hogy ki milyen messzire jut, de én azt kívánom és azt szeretném, hogyha mindenki meglelné az örömét a sportban, az úszásban, megtapasztalná edzések alatt azt, hogy milyen a barátság, egy versenybarátság, és a hazai és nemzetközi tornákon pedig, hogy milyen élményekkel tudunk gazdagodni. Bátran kijelenthetjük, hogy a úszósport Magyarországon biztosan a sportok királya, hiszen Párizsban is láthattuk, hogy az ép és paralimpiai számokban a 11 aranyéremből 6-ot úszók hoztak el, és azt is kijelenthetjük, hogy 2024-ben 43 darab Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai érmet hoztak a magyar úszók a világ minden tájáról haza. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületekben folyó munkáknak, az ilyen típusú elkötelezett edzőknek, klubvezetőknek, szülőknek köszönhető, akik nap mint nap lemennek, lejönnek, megcsinálják a penzumot, elkötelezetten, alázattal végzik a dolgokat, és pár év múlva azt látjuk, hogy a magyar úszósport jó. Van egy úszónemzet program, és egy úszónemzet programban itt Miskolc is itt vagyunk. Ez szerintem szól arról nyilván, hogy minden gyerek tanul meg úszni. A programok van egy sajátossága 5 és 8 éves kor között, földrajzi fekvéstől, nemtől, anyagi helyzettől és minden mástól függetlenül akkreditált úszodákba, akkreditált oktatókkal biztosítjuk a úszástudásnak a lehetőségét, úgy is, hogy logisztikával megoldva, tehát buszok szállítják, illetve felszerelést biztosít a kormány, ha tetszik, a program a gyerekeknek. 45 ezer gyerekről beszélünk, és ennek a programnak egyébként, hadd nem győzem elégszer hangsúlyozni, Egerszegi Krisztina, a nagykövet, aki heti rendszerességgel látogatja ezeket a foglalkozásokat, nem nagy dírrel, durral megjelenik, nagyon kritikusan vizsgálódik. Legutóbb decemberben volt itt egyébként Miskolcon. Szóval azt gondolom, hogy hosszú távon az, hogy ki tudunk szedni 1200 gyereket ebből a programból, és az leigazolásra kerül, és utána már igazából az edzőkön múlik az, hogy jó szemmel, jó pedagógiai érzékkel itt tudják tartani, és ezekből lehetnek majd a jövő csodái, Rasovszky, akár Betlehem Dávid, hosszasan Kósubi, sorolhatnám hosszasan. Úgyhogy a jövőt tekintve optimista vagyok, mert a magyar úszósport, ahogy mondom, a magyar sport húzó ágazata. Azért, mert van egy kormányzati támogatásunk, mert van egy elkötelezett úszóedzői gárda, vannak kiváló egyesületeink, meg hát talán egy elnök is döntései, akár a sikerhez, akár a kudarchoz részben biztosan hozzájárul. Nyilván meg kell ismernünk a tagságnak a helyzetét, véleményét, úgyhogy most az elmúlt hetekben számos helyen voltunk, ugye most Észak-Magyarországi régió itt a régió összes egyesülete itt lesz, én tartok egy beszámolót az elmúlt időszak, hogy milyen terveink vannak, és engem az érdekel egyébként, hogy ebben a régióban milyen problémákkal küzdenek, küzdködnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy van, aki világeseményt akar szervezni, de van, aki meg a belépőjegyet sem tudja megfizetni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket meghallgassam, és amit tudunk ebből segíteni és teljesíteni, azt próbáljuk meg, és meg is fogjuk oldani. Erről szól ez a mai találkozó. Nyilvánvalóan nagyban fogja befolyásolni szerintem a sportág jövőjét. Ha bizalmat kapunk a jövőt tekintve, akkor azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a törekvésünket. Én úgy gondolom az egyesületi meghallgatások kapcsán, hogy elismerően beszélnek rólunk. Én büszke vagyok arra a 17 emberre bent a szövetségben, ezek fiatal, lendületes, elkötelezett hölgyek, urak, akik nap mint nap tényleg dolgoznak azért, hogy kiszolgálják, segítsék az úszósportot. Én úgy gondolom, hogy kellenek nyilván újítások. Az alap tézis az jó, tehát szerintem a magyar úszás jól teljesít. A feltételek nagyjából többé-kevésbé adottak a környezethez képest, szerintem jók. Nyilván a utánpótlást kell felkarolnunk, és tehetségeket megtalálni, ezeket gondozni, és feljutatni majd egyszer a világ tetejére. Ez a feladatunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36